Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Egy óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Köszöntöm Önöket, a szerkesztő műsorvezető Debner Ádámot hallják adásunk tartalmából. Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebészenkúton az Egri Egyetem informatikai karának munkatársai. Új vezetővel működik tovább a Gyöngyösi Vöröskereszt. Elkezdődött a Nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu nyári gyermektábora. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Kétnapos lelki gyakorlaton vettek részt Mátraverebészenkúton az Egri Eszterházy Károly Katolikus Egyetem informatikai karának munkatársai. A programot dr. Novák István delegált rektor helyettes vezette. Az előadások témái között szerepelt a rossz jelenlét a világban, Szent Péter és Pál főapostolok példája, valamint a világi apostolkodás, mint keresztény küldetés. Ez utóbbi témáról főtisztelendő Kubik Zsolt mezőkövesdi káplán tartott előadást.
Mindkét apostol példakép számunkra, egész keresztény életünkben. Érdemes szerintem kiemelni, akár hogyha külön veszük Péter apostolnak azt a fajta nyitottságát az Isten felé, az Úr Jézus felé, aki bár egyszerű életből jön halászemberként, és bár sokszor vétkezik, bűnözik, akár gondolván arra, hogy megtagadta az Úr Jézus Krisztus, mégis oda tudott hajolni újra ő feléje, és megtörténik a megbocsátás, megtörténik a megtérés. Pál apostolnál pedig az a tudatos építkezése, amelyeket az egyházközségekben, azokban a helyszíneken, településeken végez, ahol megalapítja az adott keresztény közösségeket, azért ez számunkra is példaadó, hogy maradandót tudjunk alkotni keresztény értelembe, és mi is el tudjuk hinteni az igének a magvait, ha nem is közösségekben, hanem legalább az emberi szívekben, és ez úgy gondolom nagyon fontos.
Ugye most az informatikai osztályról, arról a területről érkeztek a dolgozók, teljesen más világ, ha lehet így mondani, a digitális világ. Hogyan lehet ezt összekapcsolni az apostolkodással?
Érdekes helyzet alakult ki, én számomra is, hiszen még sosem dolgoztam olyan területen, így lelki gyakorlat terén, ahol informatikai alkalmazottak, illetve oktatók vannak. Nyilván nagyon fontos azt észrevenniük, hogy mind a mellett, hogy az informatika terén próbálják megélni az életük mindennapját, azért a számítás technika mögött is, illetve az ő életük mögött is ott van az az Isten, aki olykor kiszámíthatatlan dolgokon keresztül vezeti az ő életüket is, meg hát mindannyiunk életét, és valahogy a számítás mellett tudjanak olykor a számíthatatlan dolgokra is rátekinteni, és úgy valahogy átadni az életüket annak az Istennek, aki nagyon jól tudja, hogy mik miért történnek, és nem mindig azt várjuk, illetve nem mindig azt kövessük, amit olykor mi akarunk, amelyeket mi számítunk, és saját magunknak engedjük meg az Istennek, hogy ő is tudja irányítani az életünket.
És talán el is hangzott az előadásban ez a párhuzam, hogy hát ha valami, akkor a informatika, a számítástechnika az egy nagyon roppant változó világ, és ugye emellett ott van a változatlan és az örök.
Igen, így van, ez a változatlan örök az, amely felé törekednünk kell, és úgy gondolom, hogy meg kell találnunk ezt az örök értékrendet is a szívünkben, a lelkünkben, e felé kell haladnunk, hogyha azokra a dolgokra próbálunk alapozni, amelyek úgymond mullandóak, és amik a világból vannak egy ideig, óráig, egy bizonyos időszakig ezek teljesen jók és alkalmasak, de aztán, amikor ezek megszűnnek, ott jön az üresség, ott jön a kétségbeesés, hogy most akkor ezután mi lesz. Az örök változatlan, aki számunkra az Isten, az bizony nem változik, az bizony mindig elérhető számunkra, ezt kell megtalálnunk, és egy lelki gyakorlat erre nagyon alkalmas terep.
Új vezető állt a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi területi szervezetének élére, ami új feladatokat és új célokat is jelent. Hogyan lehet még több önkéntest és véradót megszólítani, milyen kihívások várnak a szervezetre, és hogyan lehet közelebb hozni a fiatalokhoz a Vöröskereszt munkáját? Ezekről hallják Baranyi Ritát, a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi Területi Szervezetének területi munkatársát.
Miskolcról érkeztem, egy cégnél dolgoztam versenyszférából, és ez egy nagy váltás volt számomra. Költözéssel járt ez a változás, majd megláttam a hirdetését a Vöröskeresztnek, a Vöröskereszt Facebook oldalán, és beadtam a pályázatomat, és sikeresen felvételt nyertem. Nagyon izgatott vagyok, mivel mindig is szerettem szervezni, és nagyon fontos volt számomra korábban is, a korábbi cégemnél az önkénteskedés, és ott szerveztem a véradásokat, elég sokat, és ott megdupláztam a donorok számát, amiért én ezüst emlékérem díjat kaptam a Magyar Vöröskereszttől 2023-ban, és ez nekem nagy büszkeséggel tölt el. Nagyon pozitívan értékelem az elmúlt időszakot. Nagyon sok helyszínen jártam már, és ismerkedem az emberekkel, a helyi közösségekben lévő víradókkal, és nagyon hálások vagyunk nekik, hogy folyamatosan, rendszeresen járnak, illetve nagyon sok most az új első víradó, akiket mindig egy kis ajándékkal meglepünk, és nagyon örülnek neki, hogy tudnak segíteni. Én próbálom, és mondom is nekik nagyon sokan, hogyha fotózkodunk, vagy hogyha fotókat készítünk róluk, hogy mennyire fontos az, hogy lássák az ismerőseik, hogy ők is mernek tenni azért, hogy vért tudjanak adni, és hogy ezáltal sokat tudjanak segíteni. Nagy szeretettel várom az üzeneteket a Magyar Vöröskereszt Gyöngyösi területi szervezete Facebook oldalon. Hogyha üzenetet írnak nekem, akkor én azokkal válaszolni fogok, egyeztetünk egy időpontot, és akkor utána továbbiakban mehet a dolog. Plakátokat víradásokra, hogyha megyünk településekre, esetleg azokban segítenek, adományokat gyűjteni, azokat kiosztani esetleg, tehát ezeket azonnal lehet velük, és a továbbiakban pedig ezeket megbeszéljük személyesen.
A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyösváros egészségügyiért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a gyöngyösi mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről beszélgetett vele tudósítónk Fekete Gábor.
Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetéshez.
Köszönöm szépen.
Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon, és amikor hívott, akkor kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam, és igen nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lettél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül egy vizsgával zárult ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni, így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra, és 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém, így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogyha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb vitt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásra vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
Elkezdődött a nyíregyházi Sóstói Múzeumfalu nyári gyerektábora, mely idén is 4 turnusban várja az alsó tagozatos iskolásokat. A nyíregyházi önkormányzat és a Nyír.vv Nonprofit Kft. Szervezésében megvalósuló programok célja, hogy minél több gyermek számára biztosítsanak élményekkel teli, színes és tartalmas nyári szünetet. A napközis táborban összesen közel 400 gyerek vehet részt, akik a múzeumfalu különleges atmoszférájában fedezhetik fel a helyi kultúrát és hagyományokat. A táborról Kácsor Ignác Gabriella rendezvényszervezőt hallják.
Ebben a 4 hétben hetente 100 gyerek lesz, aki bennünket választott, ezt az információt kaptuk a szervező fél részéről, és itt próbáljuk meg úgy értékesen eltölteni az időt, hogy gyakorlati jellegű foglalkozások, illetve elméleti foglalkozások is legyenek. Itt szeretnénk a közösségi élményt erősíteni, és természetesen olyan kompetenciák is megjelennek, mint társas együttlét, kommunikáció, ami szerintem a mai fiataloknak egy nagyon fontos dolog. Népzenével, néptánccal, erdőpedagógiai foglalkozással várjuk szeretettel őket. Lesz csillagles az Arcturus Egyesület bevonásával, hiszen ez számunkra egy nagyon fontos dolog, hogy hozzánk közel álló, de mégsem általunk bemutatott dolog is megjelenik az órarendben. Vegyes csoportokba dolgoznak a múzeumpedagógusaink. Ez szerintem egy nagyon fontos dolog. A kicsi és a nagy együtt nagyon jól tud fúzionálni a csoportban. A kicsi felnéz a nagyra, a nagy pedig reménység szerint megemeli a kisebbeket. Ez egy nagyon jó összetétel, tehát nem egy iskolai megszokott környezetben és életkori tisztaságban találhatjuk itt a csoportokat. A visszajelzés az az, hogy visszajárnak hozzánk. Tehát van olyan táborozó, aki ragaszkodik egy múzeumpedagógushoz, és már több éve mindig az ő csoportjába szeretne kerülni, és ez számunkra talán a legeslegfontosabb, hogy maga a közeg, az itt megtalálható egyéniségek, személyiségek együtt újra és újra vendégül látják a fiatalokat, akik egyébként nem csak a táborainkban jönnek el, hanem az összes olyan rendezvényre és plusz produktumra, amit itt a Sóstói Múzeumfaluban mi jó szívvel kínálunk és ajánlunk.
Végül az időjárásról. Holnap a sok napsütés mellett erőteljes gomoly felhőképződés várható, zápor, zivatar többfelé előfordulhat, egyes helyeken nagy mennyiség hullhat, ugyanakkor a csapadék eloszlása hektikusnak ígérkezik. A szél általában mérsékelt marad. A hőmérséklet szerdán hajnalban 21-22, napközben 36-37 fok körül alakul. Kedves hallgatóink, adásunk a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2026. június 30-án kedden.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk! Kora esti hírmondó. A Szent István Rádió hírmagazinját hallják.
Jó estét kívánok! Az összeállítás szerkesztőjét, Berec Renátát hallják. Főbb híreink egy-egy mondatban. Idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Bohus-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak ma délelőtt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen. A gyöngyösi képviselőtestület idén is odaítelte a Gyöngyös Város egészségügyéért kitüntetést. Ezek mai adásunk főbb témái.
Kora esti hírmondó.
A hagyományoknak megfelelően Péter Pál napján az aratás kezdetén idén is elindult a Magyarok Kenyere 15 millió búzaszem program Borsod-Bohus-Zemplén vármegyei jótékonysági gyűjtése. A vármegyei búzagyűjtési akciót Hangony településen nyitották meg a szervezők. A helyi gazdák és gazdaságok búzaadományait június 29-e és augusztus 20-a között várják a kijelölt vármegyei gyűjtőpontokon. Az összegyűjtött terményből ősszel kiváló minőségű lisztet őrölnek, amelyet rászorulóknak juttatnak el. A Kárpát-medencei összefogásra épülő kezdeményezés célja, hogy a lisztadományok közvetlenül a rászoruló családokhoz, gyermekeket segítő intézményekhez és szociális szervezetekhez kerüljenek. Az idei mezőgazdasági és időjárási nehézségek ellenére a szervezők bíznak a gazdatársadalom példás segítőkészségében és a tavalyihoz hasonló sikeres összefogásban. A részletekről Szaniszló János, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Borsod-Bohus-Zemplén megyei alelnöke adott tájékoztatást.
A Magyarok Kenyere program megyei megnyitó rendezvényén vagyunk. Ez a Magyarok Kenyere program 2010-ben indult Magyarországon. Most már ennek megfelelően 16. alkalommal kerül megrendezésre. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara úgy isteni igazából 2015-16-tól szervezője ennek a rendezvény sorozatnak. Alapvetően ugye az indulás mindenféleképpen is kizárólag a jótékonyságot szolgálta, az így összegyűjtött búza adományokat rászoruló szervezetek, gyermekifjúsági szervezetek, idős otthonok, határon túli egyházak és számos más szervezet részére adja az adott megyénkénti leosztásban a megyekamarai vezetősége. A Borsod megyéről szeretnék néven itt szólni, hiszen majd az országosról Vivian fog tudni. Mint hogy Borsod megyében, ahhoz már hozzászoktunk, el kell mondanom, hogy ebbe a nemzeti gyűjtésben, mert én úgy hívom, Borsod megye mindig dobogós helyen szerepel, az elmúlt években is így volt ez. Nagyságrendekben mondom, 22-ben 62 tonna, 23-ban 69 tonna, 24-ben 72, 25-ben pedig 74 tonna búzát adományozott a megye 250-260 évenként változóan gazdálkodója. Ezeket úgynevezett gyűjtőpontokon gyűjtjük be, a megye minden részét érinti a dolog. Itt ebben a térségben a Sajó Agrár ZRT és Sajópüspöki telepje fog gyűjtőpontként funkcionálni, de aztán még Szendrő, Szerencs, Méra, Tiszakeszi és Hercegkút településeken lesz gyűjtőpont, ahová a gazdák beszállítják saját magukkal felajánlott terményt, és nyilván az ott lévő gyűjtőpontok kezelik, majd innen különböző szintén adományos keretben forrozók szállítják el azokban a malmokban, amelyek ki van jelölve itt a térségünkben. Eddig a Tiszapalkonyai és az Egri Malom őrölte meg ezeket az adományozott terméket. A tavalyi évről tudok pontos számokat, a 74 tonna leadott búzából 44 ezer kiló, tehát 44 tonna lisztet gyártottak, ezt összességében 34 szervezetnek adományoztuk.
Horváth Vivien, a Magyarok Kenyere program projektvezetője az országos adatokat ismertette.
A program hosszú évek óta zajlik, 2022-ben vettem át a program koordinációját. Ez azt jelenti, hogy alapvetően én felelek azért, hogy az összegyűjtött búzát dokumentáljuk, és aztán a lisztek tényleg oda kerüljenek, ahova azt szánták. Azt hiszem, hogy a gazdáknak úgy tudjuk leginkább megköszönni ezt a felajánlást, illetve a malmoknak, amit tesznek, hogy valóban becsületesen célba juttatjuk az adományokat. Az elmúlt években most már 1100 tonnát meghaladó adomány gyűjt, de talán fontos kiemelni azt is, hogy Magyarországon belül évek óta egyre jobban nő a felajánlott búza mennyisége és az adakozó gazdák száma, és már 10000-es nagyságrendet is meghaladja az a szám, ahányan hozzájárulnak, ahányan elmennek egy gyűjtőpontra, és több mint 850 tonna búza gyűlt csak Magyarországon, az 1100-hoz képest pedig a többi határon túli térségekben. Igyekszünk odafigyelni arra, hogy mindig a felajánlott gazda térségében hasznosuljon ez a felajánlás. Ahogy itt elhangzott, itt olyan jelentős adomány érkezik most már évről évre, hogy egyszerűen már nem bírja felszívnia az itteni környék ezt az adott lisztmennyiséget. Így is, hogyha kiosztjuk, akkor nagyságrendileg egy-egy szervezethez, egy-egy otthonhoz egy 4-6 hónapra elegendő lisztmennyiség kerül. Alapvetően ugye mi nem anyagilag, hanem ezzel tudjuk támogatni az ő fenntartásukat. Ezek nagyon sok esetben közkonyhákra kerülnek, a mindennapi étkezéshez, akár egy levestészta készül, nem csak kenyér nyilván, hanem egy kakaós csiga is az asztalra.
Tanévzáró sajtótájékoztatót tartottak ma délelőtt az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen, ahol a többi mellett szó volt az intézmény elmúlt 5 éves eredményeiről, valamint a tanévzárásához kapcsolódó aktuális információk összegzéséről is. Ezek mellett 2 együttműködési megállapodást is aláírt az intézmény a gyakorlatorientált képzések erősítésének jegyében, a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum Remenyik Zsigmond Technikumával, valamint az SBS Szerelő Javító és Szolgáltató Kft.-vel. A következő percekben az intézmény rektorát, dr. Pajtókné dr. Tari Ilonát hallják.
Az elmúlt 5 év egy sikertörténet volt, úgy vélem, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem életében, hiszen a hallgatói létszámunk kb. 40%-kal nőtt, ez új szakokat vezettünk be, vagy indítottunk el, a tudományos teljesítménye is számszerűen láthatóan nőtt az egyetemnek, és hát a szervezetfejlesztés területén is nagyot léptünk előre. Sávos bérrendszert vezettünk be, a munkabérek 259%-kal nőttek, van, ahol szinte 300%-kal is, és a kollégáink évvégén még bónusz fizetést is kaphatnak, hála annak, hogy az egyetem az ágazatirányító minisztérium elvárásai alapján, amelyet a közfeladatfinanszírozási szerződésben határozott meg, jól tud teljesíteni, 90%-ra teljesítettünk minden mért időszakban átlagosan, ez 2 milliárd extra forrást jelentett az egyetemnek. Ez azt jelenti, hogy van miből fejlődni. Megújultak az épületeink, az egyetem minden épülete energetikai korszerűsítésen, megújításon, bútorzatcserén esett át. Ami esetleg még nem, az folyamatban van, mert a líceum belső rekonstrukciója is hamarosan indul, kész vannak a kiviteli tervek, új magas komfortfokozatú kollégium kerül majd kialakításra a Széchenyi utca 47-ben, sportcsarnokot építünk, NB1-es kézilabda mérkőzésekre tervezve, de minden más sportágra is jó lesz, illetve a gyakorlóiskolánk tornatermeként is szolgálhat majd. Ennek is kész vannak a kiviteli tervei, úgyhogy hamarosan elkezdődhet a kivitelezés. A projekt források bevonása területén is sikeresek vagyunk. Több mint 5 milliárd forint hazai forrás és több mint 6 milliárd forint hazai forrás sikerült az elmúlt 5 évben elnyernünk. Úgyhogy sorolhatnám még hosszan. Nagyon büszke vagyok arra, hogy a Katolikus Egyetemünk első 5 éve ilyen sikeresen telt, hiszen az az örökség, amit kaptunk, az meghatározza, hogy itt csak jól lehet teljesíteni. A 175 év, ami egyházi fenntartásban volt, és történelmi pillanatként éltük meg az 2021-ben, amikor visszatértünk az Egri Főegyház megye fenntartásában. Úgy érzem, hogy a Jóisten áldása itt van rajtunk.
Két együttműködési megállapodást is aláírtak, ez ugye két területet is érint. Miért fontos az egyetemnek?
Mindkét terület, ugye egyik oktatási ágazat, egy szakképző technikummal, a másik pedig egy nehézipari céggel, ez azt a tudás átadást, a harmadik missziós tevékenységet segíti és fejleszti, amely feladata az egyetemnek és kötelessége a régióban vállalt szerepéből kifolyólag. Tehát a hallgatóink gyakorlatra mennek az SBS Kft.-hez, programtervező informatikus, kereskedelem és marketing szakos hallgatóink, műszaki menedzser szakos hallgatóink, hogy felkészüljenek majd a majdani munkaerőpiacon elérhető munkájukra. És hát a technikummal közös együttműködés pedig azt az utat segíti, amely a középfokú tanulásban résztvevő diákokat besegíti, tehetséges diákokat az egyetemre, hiszen már a technikumban megtanult tantárgyak alapján 30 kreditnyi tudásanyagot beszámítunk számukra, akár egy fél évvel is csökkenthetik így a tanulmányaikat az egyetemen, vagy hogyha megfelelően vizsgáznak, akkor a vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek, az érettségi vizsgájuk alapján felvételt nyerhetnek az egyetem bizonyos szakkára a felvételi időszakban. Úgyhogy büszkék vagyunk arra, hogy az egyetemnek bővül a partnersége, és hát az ipar szereplőivel, az oktatás-nevelés szereplőivel is ez a mi feladatunk.
A Gyöngyösi Képviselőtestület idén is odaítélte a Gyöngyös Város egészségügyiért kitüntetést azoknak a szakembereknek, akik kiemelkedő munkájukkal szolgálják a helyi közösség egészségét. Az egyik díjazott Víg Dániel, a Gyöngyösi Mentőállomás munkatársa, aki elhivatottságával és példaértékű helytállásával érdemelte ki az elismerést. A kitüntetés jelentőségéről, a mentőszolgálat mindennapjairól és a hivatás szépségeiről beszélgetünk vele. A kitüntetettet tudósítunk Fekete Gábor kérdezte.
Tavaly szeptember 1-e volt, 2025, amikor átvetted a mentőállomásnak a vezetését. Gratulálunk a kitüntetésedhez. Nem véletlenül adják ezt. Valahogy értesültél erről. Amikor megtudtad, hogy te vagy, és majd most fogod megkapni, mert még nincs a birtokodban, akkor milyen szívvel fogadtad ezt a jó hírt?
Első körben meglepődve fogadtam, így este 8 óra tájt a polgármester úr felhívott telefonon, hogy első körben ő gratuláljon. És amikor hívott, kicsit meglepődtem, hogy ugyan miért kereshet. Örömmel fogadtam is, igen, nagy tisztelettel, hogy ezt a kitüntetést nekem szánták, nekem adták végül is.
Az, hogy eljutottál idáig, hogy állomásvezető lennél, ezért is tenni kellett. Te mi hozta azt a hivatástudatot, hogy mentősnek menj? Annak idején hány éve csinálod?
Az én pályafutásom 2019. június 1-től indult a mentőszolgálatnál. Akkor úgymond egy évet vártam arra, hogy bekerülhessek a gyöngyösi bajtársi közösségbe, és hát akkor már úgy voltam vele, hogy szinte majdnem, hogy le is tettem volna róla, de egyszer csak felhívott a vezető mentőtiszt, hogy áll-e még az ajánlat, és akkor, hogy van rá lehetőség, hogy tudok csatlakozni. Egy hónapot kellett eltöltenem a OMSZ belső keretein belül egy vizsgával zárult. Ez a képzés, és utána kivonulóként megkezdhetem a szolgálatot. Majd utána 2019-től fokozatosan, folyamatosan próbáltam szakmailag fejlődni. Így elvégeztem az 54-es gyakorló mentőápolói képzést, majd elvégeztem az 5.0 szakápolói képesítést, majd közben Pécsi Tudományegyetem mentőtiszt karán most már lassan végzek vele, és záróvizsgám van még hátra. És 2023. október 1-ével pedig indult az OMSZ által egységesített orvosi ügyet az országban. Akkor kaptam egy felkérést ennek a vezetésére. Én ezt kicsit húzakodva, de végül is bizalmat fektettek belém,
így mondtam, hogy akkor elvállalom, és akkor mind a mai napig is csinálom.
Itt elsoroltál egy kronológiai idővonalat, szépen bejártad a ranglétrát, ahhoz, hogy a tetején legyél. Nem egyszerű biztos a kollégákat koordinálni, de nézzük meg azt, hogy ha kiemelkedően azt néznéd, hogy a pályafutásodnak melyek voltak azok a legjelentősebb állomásai, ami tényleg dobott rajtad, vagy meggyőzőbb volt, vagy azt mondta, hogy megerősítette a hivatástudatot, akkor milyen állomásokat jelölnél ki, vagy emelnél ki?
Olyan egy-egy kimondott állomás nincsen, hanem ez folyamatos szakmai bővülést jelent, hiszen idősebbektől nagyon sok mindent tanultam, összevetve azáltal, hogy egyetemre is jártam, így ez mind előrébb itt. És ugye még azt ne felejtsük el, tavaly egy állomásra vezetés csere kapcsán kerültem ott szóba, hiszen szeptember 1-től állomásvezető lettem, ezt önként elvállaltam, hiszen hogyha már úgy is csinálom a gyöngyösi orvosügyeletet, akkor miért ne csinálhatnám ezt is.
Most hallgassák meg egyházi híreinket.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Az Egri Hittudományi Főiskola 37 levelezős hallgatója vehette át diplomáját az Egri Érseki Papnevelő Intézet kápolnájában a hétvégén. Dr. Dolhai Lajos rektor a Háladó Szentmisén tanításában a hivatás jelentőségéről szólt, és a napszentjére Szent Lászlóra utalva úgy fogalmazott, neki is köszönhetjük, hogy itt vagyunk, magyarok és katolikus keresztények vagyunk. Reményének adott hangot, hogy a végzett hallgatók a diploma megszerzése által új hivatást kaptak a megváltó Jézustól. Szent László méltóan élt abban a hivatásban, amit Isten kijelölt neki. Prohászka Ottokár székesfehérvári püspök írta, Szent István apostoli király volt, elvezette a magyarságot Krisztus hitére, de a magyar népet Szent László király tette igazán keresztényé, ez volt az ő sajátos hivatása nehéz időkben. Külső és belső viszályok között volt az ország, a pogányság előretört, s így kellett Lászlónak folytatni az országépítést. Szent István, Szent Imre és Szent Gellért oltárra emelése a magyar név soraiból emelt szentek példát jelentenek azóta is. A rektor Szent Pál apostol buzdítását idézte, mely a hivatásban való élet a krisztusi meghívás jelentőségét hangsúlyozza. Mindenkinek van Krisztustól kapott hivatása, aki a papi szerzetesi hivatást kapta, Isten országának evangéliumát hirdeti, kiszolgáltatja a szentségeket, jelenvalóvá teszik a közösségbe Jézust. Akik a szülői, nagyszülői hivatást kapták, megtanítják gyermekeiket, unokáikat Isten megismerésére, szeretetére. Szent László példája a mai elpogányosodó Magyarországon ad nekünk feladatot, hogy védelmezzük a keresztény katolikus hitet. Megtapasztaljuk, hogy egyre többen vannak olyanok, akik semmibe veszik Isten törvényeit, az egyháza vallása hitoktatás ellen agitálnak. A hitoktatás mellett nagyon fontos a példás keresztény élet. A keresztény hit hivatalos tanítói lesznek megfelelő egyházi felhatalmazás után a most végzett hallgatók, megkapják erről szóló diplomájukat. Szent VI. Pál pápa figyelmeztetést fogalmazott meg a hitoktatóknak, a mai embert inkább érdeklik a tanúk, mint a tanítók, s ha mégis hallgat a tanítókra, azért teszi, mert ők egyben tanúk is, a hit tanúi. Életünkkel is tanúskodnunk kell hitünk igazságairól, zárta szentbeszédét a rektor. Ezt követően a végzős hallgatók átvették diplomáikat, 10 katekéta lelkipásztori munkatárs, 9 hittanár nevelő, 18 katolikus hitoktató felsőfokú szakirányú továbbképzésben részt vett hallgató. Ezen a héten szombaton, július 4-én lesz a 18. országos Roma zarándoklat a Mátraverebély Szentkúti Nemzeti Kegyhelyen. Koncelebrált szentmisét mutat be Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke. A zarándoklat során a részvevők Kósede egri cigány pasztorációs referens tanítását és tanúságtételeket hallgathatnak meg. 2003 óta évről évre nagy érdeklődés övezi a nyári országos roma zarándoklatot, melynek a Mátraverebély-Szentkúti kegyhely vált állandó helyszínévé. Az eseményre az ország mintegy 30 településéről érkeznek a hívők, csoportosan és egyénileg egyaránt. Délelőtt 9 óra 30 perckor dicsőítéssel kezdődik az esemény a központi kültéri oltárnál. 10 órától Kósede egri cigány pasztorációs referens mond tanítást, melyet tanúságtételek követnek, illetve gyónási lehetőség is lesz. A 11 órakor kezdődő szentmise főcelebránsa és szónoka Székely János püspök lesz. Az idei zarándoklat szentírási mottója, mert hisz a te néped és tulajdonod, kivezetted Egyiptomból, a vaskohóból. Ehhez kapcsolódva a bűnöktől és a függőségektől való szabadulás lesz a középpontban. Délelőtt 9:30-tól délután 00:30-ig a gyermekek kézműves foglalkozáson vehetnek részt. Ahogy az hagyományjá vált, ebéd után a zarándok csoportok rövid, 5-8 perces műsorokat mutatnak be. A zarándoklatot a Boldog Ceferino Intézet, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia cigánypasztorációért felelős lelkiségi háttérintézménye szervezi. A Miskolci Görög Katolikus Roma Szakkollégium felvételt hirdet a 2026-27-es tanévre. Az intézmény várja a jelentkezőket, akik szeretnének egy összetartó közösséghez tartozni és szakkollégistává válni. A jelentkezési határidő augusztus 3-a. A Miskolci Egyházmegye abból a célból hozta létre a Görög Katolikus Roma Szakkollégiumot, hogy elősegítse egy olyan fiatal, a keresztény szellemiséget felvállaló és képviselő értelmiségi réteg kinevelését, akik tudatosan gondolkodnak és aktívan tevékenykednek. A jelentkezéshez szükséges egy kitöltött jelentkezési lap motivációs levéllel, fényképes Europass önéletrajzzal és lelkészi ajánlással. A szakkollégiumban 2-3 ágyas szobák, 2 jól felszerelt konyha és közösségi terek állnak a hallgatók rendelkezésére. A tanulmányi előrehaladást szakmai mentorprogram segíti, amely a felzárkóztatást és a hátránykompenzációt biztosítja a nehezebb tantárgyakból. A diákok számára ösztöndíj is elérhető. Az Egerszalu ifjúsági találkozót és lelki gyakorlatot július 16-a és 19-e között tartják. Az ország egyik legnagyobb katolikus ifjúsági eseménye ez, több száz 16 és 30 év közötti fiatalt várnak. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött, amelyet majd meg lehet tenni a helyszínen, de az online regisztráció lehetősége is adott továbbra is. A rendezvényen szerepelnek szentmisék, előadások, tanúságtételek, kiscsoportos beszélgetések, szentségimádások, valamint koncertek, játékos közösségi alkalmak és táncház is. Az Egerszalu ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői önkénteseket is várnak. A feladatok, amikben számítanak rájuk, regisztráció, infopont, technika, logisztika, kreatív és dekor csapat, étkeztetés, takarítás, és minden, ami a háttérben zajlik, hogy a résztvevők jól érezzék magukat. Amit kínálnak, egy összetartó közösséget, lelki feltöltődést, sok nevetést és új barátokat, közös imát és szolgálatot, illetve azok számára, akiknek arra szükségük van, önkéntes igazolást. Mindemellett kiscsoportos, vezető szolgálatra is várják a jelentkezőket. Megosztottak hasznos információkat az ifjúsági találkozó és lelki gyakorlat szervezői a szállással és a higiéniai szolgáltatásokkal kapcsolatban. A találkozó sátortábor jellegű, tehát a résztvevők a maguk által vitt és felállított sátrakban laknak, ezek helyének kijelölésében, esetleg azok felállításában a szervezők segítséget nyújtanak. A sátorozáshoz ajánlatos vinni a megfelelő járulékos dolgokat, mint például takarót, polifómot. Közel 30 év tapasztalatai alapján azt tanácsolják, ajánlatos elemlámpát, takarófóliát, egyszerű esőköpenyt is bekészíteni, fedett szállást nem tudnak biztosítani senkinek. A helyszínen épített kézmosós, férfi-női zuhanyzók, illetve kézmosós mobil toalettek állnak a résztvevők rendelkezésére. Zuhanyzásra lesz lehetőség reggel a program kezdése előtt, napközben siesta időben, vagy este a szentmise után. A szalóki ifjúsági találkozó keretében majd július 17-én pénteken délután 2 és 5 óra között tartják meg a véradást, hagyományos módon. Az első 20 jelentkezőnek különleges ajándékkal kedveskednek majd. A véradáshoz kelleni fog a személyigazolvány, a lakcímkártya és az eredeti tajkártya. Augusztus 15-én Nagyboldogasszony ünnepén, valamint a környező hétvégéken ajánljuk lépteinket a békéért, induljunk el együtt a test és a lélek közös útján, hogy a béke megújuljon szívünkben, családjainkban, közösségeinkben és a világban, írja közleményében a Mária út közhasznú egyesület. 13. éve, hogy minden évben zarándokok ezre indulnak útnak a Mária úton Nagyboldogasszony ünnepéhez kapcsolódva. Évről évre egyre többen fedezik fel a zarándoklás ősi, mégis mindig aktuális hagyományát, amely egyszerre jelent testi kihívást, lelki elmélyülést és közösségi élményt. A növekvő részvétel azt mutatja, hogy sokan keresik azokat az alkalmakat, amelyekben az aktív kikapcsolódás valódi lelki tartalommal párosulhat. A 2026-os zarándoknak közös szándéka a béke. Korunk különösen is vágyik arra a békére, amely nem csupán a háborúk hiánya, hanem az emberi kapcsolatok, a közösségek és a nemzetek közötti kölcsönös tisztelet és megértés gyümölcse. Ferenc pápa gyakran emlékeztet bennünket arra, hogy a béke a szívben kezdődik, a meghallgatás, a párbeszéd, a megbocsátás és a testvéri szeretet útján épül, írták a szervezők, emlékeztetve az előző szentatya gondolataira. Ahhoz, hogy béke legyen a világban, először nekünk kell a béke embereivé válnunk, teszik hozzá. Az elmúlt évek eseményei sokakat indítottak belső útra, egyre többen tapasztalják meg, hogy a bizonytalanság és a megosztottság idején különösen fontos megtalálni azt a belső forrást, amelyből remény, bizalom és béke fakad. Ezért tehát augusztus 15-én és a környező hétvégéken mindenki előtt nyitva áll a lehetőség, hogy útra keljen és lépteit a béke szándékára ajánlja fel. A zarándoklat során megoszthatjuk egymással örömeinket és terheinket, tanulhatunk egymás tapasztalataiból, bátoríthatjuk az útkeresőket, és megtapasztalhatjuk a közösen hordozott ima erejét. Az út nem csak a célba érkezésről szól, hanem a találkozásokról, a figyelemről és a közösségről is, ezért reméljük, hogy idén is sokan csatlakoznak a zarándoknaphoz. A központi lelki programhoz minden zarándok szakasz saját helyi értékeivel kapcsolódik. A résztvevők nem csak gyalogosan, hanem kerékpárral, futva, lovon vagy akár vízi zarándoklat keretében is bekapcsolódhatnak. A Mária út teljes hálózatán mindenki megtalálhatja a számára megfelelő formát és távolságot. Csatlakozni néhány speciális szakasztól eltekintve bárhol és bármikor lehet. A Mária út lehetőséget ad arra, hogy lakóhelyünkhöz közel is megtapasztalhassuk a zarándoklás élményét. Az Egy úton Nemzetközi Zarándoknap egyik fontos küldetése, hogy megmutassa, Magyarországon és a Kárpát-medencében is számtalan lehetőség kínálkozik arra, hogy csodálatos természeti és épített környezetben közösen lelki tartalommal gazdagodva járjuk végig saját utunkat. Szeretettel hívják azokat is, akik valamilyen okból nem tudnak személyesen részt venni a zarándoklatokon. Kapcsolódjanak be az ima háttérláncba, és ajánlják fel ezen a napon imáikat, gondolatainkat és áldozataikat a békéért. Aki szeretné, hogy saját ima szándékát is hordozzák a zarándok csoportok, kérik, küldjék el azt az info@mariaut.hu e-mail címre. Legyen augusztus 15-e, és a környező hétvégéig sok ezer ember közös tanúságtétele arról, hogy a béke útja ma is járható, lépésről lépésre, emberről emberre, szívről szívre, zárul a szervezők közleménye. Az Egri Főegyházmegye híreit és eseményelőzeteseit megtalálják az interneten, egyrészt az eger.egyházmegye.hu, másrészt a szentistvánrádió.hu oldalon. Egyházi híreket hallottak.
Kedves hallgatóink, a műsor elkészítésében segítségemre volt Debner Ádám, Fekete Gábor és Grunda János. A szerkesztőt Berec Renátát hallották. Hírmondóval legközelebb holnap 17 óra 15 perckor jelentkezünk. A viszonthallásra!
Önök a kora esti hírmondót, a Szent István Rádió hírmagazinját hallották.
Straight. my heart on my sleeve, and it's never all to see. Why is this so bad?
Oh, I must be end up in the same way. Feeling so good, and then it changes.
Use it all down to me, something I never see.
A DVSC egy évvel meghosszabbította Dzsuzsák Balázs szerződését. Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. BL 8-at döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ennyit Dióhéjban, most pedig lássuk a részleteket. A DVSC egy évvel meghosszabbította Dzsuzsák Balázs szerződését. A Loki csapatkapitánya 2020-ban tért vissza nevelőegyesületébe, a DVSC-be, azóta is vezéregyénisége és meghatározó játékosa az együttesnek, a pályán és a pályán kívül is. A magyar labdarúgás válogatottsági rekordere egyetlen idényben sem maradt adós a gólokkal és a gólpasszokkal, az előző szezonban 6 találatig és 5 asszisztig jutott. Egyre népszerűbb az úszásoktatás Putnokon. Jakab Ákost, a Gömöri Úszóklub edzőjét hallják.
Körülbelül ez a gondolat egy másfél éve körvonalazódott így a fejembe, és egy körülbelül egy ilyen éve működik az egyesületünk, és szépen fokozatosan építjük fel, kezdve az oktatástól és teljesen az edzésig. Szerencsénkre délelőtt ez az Úszó Nemzet programban is dolgozunk a kollégámmal, Dáviddal, és nagyon sok gyerek onnan átkerül hozzánk az egyesülethez. Viszont most próbálunk egyre több reklámot is csinálni, szórólapokat, plakátokat is kihelyezni a környező intézményekbe, és úgy ide kerülnek hozzánk a gyermekek. Próbáljuk tartani az amatőr és a profi vonalat is. Nyilván az elején a gyerekeket próbáljuk az amatőr irányba terelni, és ott már azért kell a szülői háttér is, meg a gyerektől is kell egy úgynevezett elhatározás, hogy a profi versenyző akar lenni. De mindenre próbálunk esélyt teremteni. Nyilván ez úgy építjük fel, hogy az oktatástól kezdjük és folytatjuk az edzésig, és próbáljuk az edzés számot is ezeknek a gyerekeknek növelni. Nyilván ez a gyerektől is függ, hogy mi a tűréshatár, amit még elbír, és ugye ez már kell a szülés, a gyereknek is egy elhatározás, hogy ő ezt szeretné csinálni, és szeretne esetleg jó eredményeket elérni. Fenn kell tartani a gyerekek motivációját, tehát hogy próbáljuk az edzést is, az oktatást is színesebbé tenni, és próbálunk beletenni játékosabb feladatokat is, meg a végén hagyjuk nekik a játékidőt is, és a versenyeket is azért úgy próbáljuk rendezni, hogy tudjunk azért a gyermekeknek valamilyen sikerélményt okozni. Tehát, hogy több verseny is van, és abból is szerencsére tudunk válogatni, esetleg kertcsinálásképpen. A közösségi médián, a Facebook oldalunkon, a Gyömöri Úszóklubnál mindent meg lehet találni, illetve engem is el lehet érni e-mail formában, és esetleg a telefonszámomon is.
Most pedig Vitáris Dávidot, az Úszóklub másik edzőjét hallják.
Ez egy nagyon hálás feladat, gyerekekkel nyilván öröm foglalkozni, kimondottan tehetséges gyerekekkel, nyilván vannak nehezebb napok vagy pillanatok, ugye a vizes környezetben azért nehezebb a fegyelmet fenntartani, illetve a figyelmüket, de ettől függetlenül ez egy hálás munkakör, és szeretem is csinálni. Elég jó és összetartó szülői brigádunk is van egyébként, ők szoros kapcsolatot ápolnak velünk is, illetve nagyon sokat segítettek az egyesületnek a megalakulásában is, illetve a mai napig nagyon sok mindenben segítenek nekünk is, akár egy versenynek a lebonyolításában, illetve az utazásban például, úgyhogy abszolút nagyon jó szülői közösségünk van.
Újabb szabadtéri sportolási lehetőségekkel bővült Debrecen. 4 helyen alakította ki kondiparkot, így már 40 ilyen létesítmény van a városban. Az önkormányzat célja, hogy minél több debreceni számára teremtsen lehetőséget az aktív kikapcsolódásra és az egészséges életmódra. Sánta János önkormányzati képviselőt hallják.
A legfrissebb sportfejlesztésünk a Tóciba, Kondipark. Lakossági igény is volt rá, mivel itt a völgy részben van több helyen is, ugye a legnagyobb a jégcsarnoknál, de van még 2 kicsi is a völgybe, és itt a tócos kert részen pedig hiányzott. Úgyhogy ezt a hiánypótlást tettük most meg itt ez a Kondiparkra, és szeretnék majd a jövőben még egyet, mert ugye elég nagy ez a tócos kerti rész, és akkor még egy Kondiparkkal ezt a sportfejlesztést is ki tudnánk szolgálni.
Debrecenben egyre népszerűbbek a szabadtéri kondiparkok. Ezeken az eszközökön a kezdőktől a rendszeresen sportolókig mindenki találhat magának megfelelő gyakorlatot, legyen szó erősítésről vagy állóképességfejlesztésről. Most újabb helyszínekkel bővült tehát a város sportinfrastruktúrája. A Pandúr utca, Bihari utca sarki játszótéren, a Somjai parkban, a Tusnár utcai játszótéren, valamint a Derék utca 96 szám mögötti tömbbelsőben is új kondipark épült. A fejlesztés nem csak a sportolási lehetőségeket bővíti, hanem az egészség megőrzést is szolgálja. A kondiparkok nagy előnye, hogy bárki ingyenesen használhatja őket, ráadásul zöld környezetben ösztönzik a szabadtéri mozgást. A fitness eszközök környékén több helyen rekordtávfutópálya és játszótér is van, így a gyermekektől az idősebbekig gyakorlatilag minden korosztály számára adott a lehetőség az aktív kikapcsolódásra. Hamec Orsolyát, az önkormányzat zöld területi osztályvezetőjét hallják.
A kondiparkoknak az egészségmegőrzésben a lakosság egészségi állapotának a javításában, fejlesztésében fontos szerepe van, hiszen itt ugye anyagi ráfordítás nélkül közterületeken vehetik igénybe ezeket az eszközöket zöld parki környezetben, ahol ugye jó a levegő, tehát a szabad téren való mozgásra motiválja, buzdítja a lakosokat.
Bajnokok ligája 8-döntő, kupa ezüstérem, bajnoki bronzérem, az egyik legsikeresebb évén van túl a DVSC női kézilabda csapata. Ábruk Zsolt ügyvezetőt hallják.
Maximálisan elégedettek vagyunk, bár igaz, hogy szerettünk volna az ezüstéremért harcolhassunk, de hát sajnos a Ferencváros ellen azon megvolt a lehetőségünk arra, hogy ezt a mérkőzést behúzzuk, hát reméljük, hogy legközelebb majd egy kicsit nagyobb szerencsével járunk, meg nem lett volna ennyi sérültünk, akkor azt gondolom, hogy ez egy más mes lehetett volna. Így is nagyon szép eredmény, és hát azt gondolom, hogy az elmúlt év picit talán kudarca után, hogy nem sikerült érmet szereznünk, most ebben az évben az majd minden olyan célunkat elértük. Bajnok ligája 8-döntő, kupa ezüstérem, illetve hát a magyar bajnoki bronz, úgyhogy ez a klub történetének az egyik legsikeresebb éve. Hát a 44 pont ez annyira rekord tud lenni, hogy 44 ponttal majd nézegettük, még senki nem lett bronzérmes, úgyhogy ez mindenképpen egy nagyon magas pontszám, és hát nem is a felkészülés számít, hanem a bajnok ligája. Tehát ezt 2 éve is tudtuk, 2 éve is láttuk, hogy bár szerda szombat is nagyon megterhelés, és sok meccset játszanak a lányok, de egy olyan fajta motivációt és egy olyan lendületet, dinamikát ad a csapatnak a bajnokligában való szereplés, hogy kvázi a bajnoki mérkőzéseket lendületből lehozta a csapat, és olyan dinamikai különbség volt a csapatok között, akár itt egy Esztergom meccse is, ugye szeptember 14-én játszottunk aztán az Esztergom a idegenben, és azért oda már mi úgy mentünk oda, hogy már túl voltunk két bajnokin, meg már túl voltunk egy Budusnosz Podgoricán, egy idegenbeli sikeres BL rajton, illetve túl voltunk egy Besztelce elleni itthoni éppen egy gólos vereségen, de jó éremú két BL mérkőzésen, míg az Esztergom úgy jött bele abban a mérkőzésben, hogy volt két bajnokia, talán a Dunaújváros, meg még egy másik csapat ellen. Tehát azért ez nagyon kijött ebben a bajnokságban, hogy ezeket a mérkőzéseket szépen lendületből két BL meccs között hoztuk, és valóban nem okozott problémát, hála jó Istennek. Úgyhogy a fejlődésben azt gondolom, hogy az a bajnok ligája az, amiben a játékosok tudnak előlépni és fejlődnek, és ennek az eredménye a magyar bajnoki simább szereplés.
Az együttes kiválóan szerepelt a bajnokok ligájában is, ahol tovább jutott a csoportkörből.
Mert azt gondolom, hogy itt a fordulópont egyébként az nekünk a idegenbeli Storhamar elleni mérkőzés volt, amikor egy nagyon nagy kő leesett az ember szívvel, és akkor azt éreztem, hogy na akkor most ez a BL-be ez megint meg lehet, és megint egy olyan esély nyílt előttünk, hogy tovább jutottunk, mert az volt az, amikor a Storhamar gyakorlatilag kiszállt ebből a játékból, ami akkor nyilván egyikünk se tudta, de akkor ott az egy olyan pofon volt nekik hazai pályán az a vereség, hogy onnantól kezdve azon elindultunk azon az úton, hogy utána meglett a hazai Storhamar meccsünk, és aztán utána meglett ugye a Győr meccs, amit egyébként hátra dőlve néztem végig, mert úgy voltam vele, hogy annyiszor játszottunk már egy gólos mérkőzéseket a Győrrel, hogy ő is majd jön egy világsztár, majd ő is beáll valaki, majd ő is megfordítja, majd ő is megfordítja. Aztán ott az 58. percben, amikor az Ali belőtte a hetest, és kettővel vezettünk, na akkor álltam fel, és akkor kezdtem el izgulni, hogy te jó Isten, ez akkor most meg is lehet. Tudatosan nyilván építkezünk, most már évek óta. Most már Zolinak is az 5. éve volt, szóval jövőre kezdi a 6. évét, tehát van egy stabilitás, egy folytonos következő szakmai munka, és hát nyilván ezek a lehetőségek az, hogy bajnokligájában méretetetik magukat a játékosok, ez nyilván segíti a fejlődésüket, és töretlen. Igen, hát akkor itt sajnálom, hogy nincs ott a válogatottban, neki abszolút ott lenne a helye. Ez nem olyan nagy kérdés, reméljük, hogy az elkövetkező időszakban is ez így megy tovább, ez a fejlődés ilyen töretlen marad.
Beszélt a jövőbeni tervekről is.
Ugyanezen az úton fogunk tovább menni, mint amin járunk az elmúlt években. A célok ugyanazok, ezt majd meglátjuk azért most még azért nem is igazából a saját támogatói körünkkel vannak a kérdések gyakorlatilag, hanem azért itt a választások után azért vannak olyan komplex kérdések, amire most még nehéz válaszokat adni, mert még semmilyen irányítást és választ nem kaptunk, de mi a magunk részéről nyilván ugyanaz az úton szeretnénk tovább haladni, mint eddig. Majd a lehetőségek megmutatják, hogy ez erre mégis mi ennek a realitása, és merre fogunk tudni tovább menni, de a célok azon, hogy mi stabilak vagyunk. A Skyline a Schefflernek a helyét vette át, úgyhogy a lehetőségeink ugyanazok, mint amik eddig voltak, úgyhogy meglátjuk, hogy az összes többi tényező az hogyan módosul. Új neveket, új érkezőket nem tervezünk, Jovi túl van a műtéten egyébként, úgyhogy előrelátatólag, ha minden jól megy, akkor 4 hónap kiadás vár rá, ami azt jelenti, hogyha minden a tervek szerint alakul, akkor októberben ő már pályára lépheti, így nyilvánvalóan, hogyha mondjuk egy hónap marad ki a szeptember, akkor azért felesleges nyilván valakit oda középre hozni, illetve hát a Cseri megbizonyította az elmúlt időszakban, most már az elmúlt években, hogy lehet rá számítani, hogy alapvetően nem tervezünk. A Baronyi Dodó a felnőtt csapattal fogja megkezdeni a felkészülést. A Ratali Stuca eleve ugye jobb szélen a Tublannak a váltótársa lesz a következő évtől, tehát neki ugye már szerződése van. Nyilván így ezért sok mindent át kell gondolni, így, hogy ugye egy irányítóval kezdjük a szezont. Ha mondjuk csak Európa Liga van, akkor ugye novemberben kell játszanunk egy selejtezőkört, akkor addigra ugye már teljes értékű lehet a Jovi is, és a teljes csapat meg lehet. De a célkitűzéseink nyilván nem változtak. A cél az, hogy továbbra is tartsuk meg a helyünket a két nagy mögött, vagy hát zárkózzunk rájuk, amennyire csak lehet, és nehezítsük az életüket.
Kedves hallgatóink, regionális sport összefoglalót hallottak.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.